David Attenborough, Élet a Földön. Előszó. Nagyon jól emlékszem arra, amikor először jártam a trópusokon. A repülőgépből Nyugat-Afrika füllett és illatos levegőjébe lépve olyan érzésem volt, mintha egy gőzmosodába kerültem volna. A vastag párában percek alatt csatakosra ázott rajtam az ing. A repülőtér épületei körül hibiszkusz sövény díszlett. A virágok között cikáztak a mézmadarak, vagy a nektár szivogatva mozdulatlanul szitáltak a levegőben. Bámultam őket egy darabig, és csak pár pillanattal később vettem észre az egyik ágon meretten üldögélő, a röpködő rovarokat csak a szemeivel követő kaméleont. A sövény mellett, mintha pázsitra léptem volna, de a levélkék a legnagyobb meglepetésemre hirtelen összecsukódtak, és a dús zöld átváltozott kopár ágacskákká. Mimóza volt! Távolabb vizes árok futott, a felszínen vízi növények lebegtek, közöttük hol itt, hol ott halacskák borzolták fel a sötét vizet, a leveleken meg egy gesztenyebarna madár lépkedett, hosszú ujjú lábát olyan óvatosan emelgetve, mint a hótalpas emberek. Akármerre néztem, a színek és minták váratlanul pazarsok félesége tárult elém. Azóta sem fakult meg bennem a természet gazdagságának és pompájának bűvölete. Később számos alkalommal sikerült eljutnom trópusi vidékekre, általában azért, hogy a végtelenül színes és változatos világ egyik vagy másik csücskéről filmeket csináljak. Így aztán elég szerencsés voltam ahhoz, hogy különös, ritka teremtményeket lássak és fényképezzek, olyanokat, amelyeket csak igen kevés nem szakember láthatott szabadon, és megpillanthassam a világ ember nem jártatájainak legcsodásabb tüneményeit, egy nászi díszbe öltözött paradicsommadaraktól roskadozó fát Új-Guineában, egyik fáról a másikra lendülő óriási bambuszmakikat Madagaszkáron, vagy a világ legnagyobb sárkányának is beillő gyíkjait portyázni egy parányi indonéziai szigeten. A legelső filmeken egy-egy faj életét próbáltam megörökíteni, hogyan szerzik meg az ennivalót, hogyan védekeznek és udvarolnak, és hogyan illeszkednek állatok és növények alkotta környezetükbe. Ezekben az időkben azonban már megfogalmazódott bennem a gondolat, hogy kicsin csapatunk néhány tagja készíthetne az állatokat egy kisé eltérő szemlélettel ábrázoló filmsorozatot is, amelynek vezérfonala nem a kifejezés megszokott értelmében vett természettudomány, hanem valamiképpen a természet tudománya lenne. Meg kellene próbálnunk felderíteni az egész állatvilágot és minden fajt, csoportot annak fényében vizsgálni, hogy milyen szerepet játszik az élet roppant drámájában a kezdetektől a jelenig. Ez a könyv az ilyenfajta filmek készítését megelőző és előkészítő utazások 3 évének tapasztalataiban és gondolataiban fogant. Hatalmas kihagyásokra kényszerül az ember, ha 3 milliárd év történetét akarja 301 néhány oldalra, 10 és 10 000 faj alkotta állatcsoportok leírását egy-egy fejezetbe sűríteni. Azt a módszert választottam, hogy az egyes csoportok történetének legjellegzetesebb szálát követem, eltökéltem figyelmen kívül hagyva minden más vonatkozást, ha még oly ígéretesek és izgalmasak is. Ez azonban azzal a kockázattal jár, hogy az ember valamiféle eltervezett céllátszatát kelti, holott a természetben ilyesmi nem létezik. Darwin bebizonyította, hogy az evolúció motorja a könyörtelen természetes kiválasztódás által megrostált genetikai változások számtalan nemzedék során történő felhalmozódása. E folyamat elbeszélésekor nagyon is könnyű olyan kifejezéseket használni, amelyek azt sugallják, hogy valamilyen céllal maguk az egyes állatok törekedtek a változások megvalósítására. A hal kiszeretett volna mászni a szárazra, s ezért maga igyekezett az úszóit lábakká alakítani. A